Nyolcadik fejezet. Ebben az író bocsánatot kér, hogy nem is egy, de két igen szomorú temetésről kell megemlékeznie. Szárnya, szárnya, szárnya a madárnak. Szárnya van az idő kerekének is. Lám, ma holnap egyedül maradok. Mind elrepülnek a kisbaconi diákok, ki erre, ki arra. Benedek Benedikti József valahol a mezőség egy kis magyar szigetecskéjében, lévita. Pap is, kántor is, egy személyben. Soha sem tudott énekelni, mégis megválasztották. Tetszett a mezőségi magyaroknak a hosszú szál székelylegény. Dobai Jankó is átrepült a dévai képzőbe. Isten szolgájának fiából a nemzet napszámosa lesz. Már próbálgatja szárnyát a kirepülésre Benkő Ádám is, Benedek Benedikti Antal is. A bölcs Antal. Mind a kettő a vén kollégium büszkesége. Amaz papnak, emez tanárnak készül. Amaz a kollégium első szavalója, emez első matematikusa. Bölcs Antal az ifjúsági könyvtáros. Egyedül lakik a könyvtárszobában, mellette az olvasószoba, abban egy hosszú asztal. Itt olvassák az újságokat a nagyobb deákok. Nekem még nem szabad újságot olvasnom, de ki tiltja meg, hogy Bölcs Antalnál ne tanyázzak. Ő sorba adogatja ki a Jósika, meg Jókai regényeket, én meg az ő szobájában falom nagy mohón. Vakációra az ötödik osztálytól kezdődően minden diák kap olvasnivalót. Sorsot húznak a könyvekben, s annak rendje szerint válogatnak. De Bölcs Antal sorshúzás nélkül is juttat nekem, s a vakáció esős napjaiban, csöndes estéin hangosan olvasom a könyveket. Leghűségesebb hallgatóm édesapám és Anikó. Nem mese, amit róla az ő regényében írtam. Anikó folyton bújja az iskolai könyveket, olvas, ír. Ezer kérdése van hozzám. Mi ez? Hogy kell ezt érteni? Ugyan mit forgat a fejében ez a süldő leány? Azt forgatja a fejében, hogy Ádámból pap lesz, s ő belőle papné. Hiszen ha volna leányiskola, de nincs közelben. Honnét, honnét nem, egyszer egy kis asszony jön Nagybaconba. Levélhulláskor jött, virágfakadáskor el is tűnt. Isten tudja, hova, merre. Ez a kisasszony iskolát nyitott, ide járt Anikó is. Levélhullástól virágfakadásig. Kerek betűi megcsinosodtak, édesanyámnak szép fehér harisnyát kötött, s hímzett egy könyvjelzőt, nem nekem, nem, Ádámnak hímezte azt. Minden betűje közt az A betű volt a legformásabb. Teleírta az irkáját egy névvel, amelyben kétszer fordul elő az A. Persze, ékezet volt rajta. Ím az eredmény, levélhullástól virágfakadásig. Édesapám nyugtalanul nézte, mint falja Anikó a betűt, mert látta, hogy ne látta volna, hogy készül itt valami, neki nem tetsző, régi, kedvetlen emlékek felevenítői. Lám abba belenyugodott, hogy Gábor bácsi Benkő leányt vegyen feleségül, de mintha átok ülne ezen a familián, az első gyermekkel egy nap temetik Benkő Trézsit, s édesapám lelkét babonás félelem szállja meg. Szegény Gábor bácsinak sem egy jajszava, sem egy csepp könnye. Némán megtörten kíséri első és utolsó szerelmét a temetőbe. Meg is szólják az asszonyok. Nem is sírt, de én hallottam az ő sírását. Volt neki egy kis jegyzőkönyvecskéje, ennek egyik lapjáról sírt felém. A bú örökké bú marad, akár fakérekből, akár aranypohárból isszuk azt. Gondolom, Ötvös Józsefből írta ki. Mindegy, akárhonnan. Az ő búja örökké bú maradt. Hullahó, hullahó, itt a karácsonyi vakáció. Könyvekkel megrakottan jön haza a kamaszodó diák. Óti nyájas, feledhetetlen téli esték. A szabad tüzelőben lobog a tűz, Szelíd, enyhe fényt áraszt, csak elébe kell ülni, s vígan olvashat, aki olvasni megtanult. De Isten veled, régi világ, íme már a lámpa ég az asztalon, a falu első lámpája megvilágítja az asztalt, még azon is túl, s mi ott ülünk az asztal körül. Édesapám, Anikó, Ádám meg én. Édesanyámnak asszony vendégei vannak, mind guzsajjal jöttek, kis székeken ülnek szép sorjában a szoba közepén. Pereg, pereg az orsó, lassan, lassan, alig észrevehetően fogy a guzsajra kötött kender, s domborodik, domborodik az orsó. Ádám olvas. Oly szépen olvassa Petőfi verseit, hogy meg-megáll az orsó, s a gyönyörűségtől fel-fel sóhajtanak az asszonyok. Ó, Istenem! Nem ezt sóhajtják. Ó, de szép! Ezt sóhajtják. Ó, Istenem! Különösen tetszik az anyai szívnek a fekete kenyér, a kis lakál a Nagy Duna mentében, meg az István öcsémhez. De tetszik az anyám tyúkja is, meg a szeget szeggel hangos nevetés kíséri ezt. Minden tetszik, ami ennek a gyermekembernek a lelkéből lelkedzett, mert minden szavát megértik, mintha csak az ő lelkükből lelkedzett volna, s nem Petőfiéből. Látom édesapám arcán, mint enyhülnek, szelídülnek vonásai. Egész lelkével Ádám ajkára tapad, s nem veszi észre, hogy Anikó két kezébe temeti az arcát, s csak a fekete szeme villogása látszik. Ez a fekete szeme belekapcsolódik az ifjú, szelíd kék szemébe. Ha nem ez a szerelem, akkor mi a szerelem? Ádám legációba készül. Nem árulom el, hogy hová, melyik eklézsiába, mert itt kezdődik az ő tragédiája. Mondjuk, dombháza ez a falu. Vidám szívvel indult legációba Ádám, úgy szerettem volna vele menni. Egy az, hogy Gergő volt a kocsis, más az, hogy pompás szánút volt. Ádám repült az envesztébe. Elment egy piros posgás arcú, nagy jókedvű, szerelmes, gyönyörű jövendőről álmodozó ifjú, s négy nap múltán visszajött egy halovány arcú, beesett szemű, kevés szavú, maga elé bámuló, megroppant testű, lelkű öregember. Láttam, mint ül ki Anikó arcára a rémület. Istenem, Istenem, mi történhetett vele? Nem az, aki volt. Ha szerét ejtheti, megfogja Anikó kezét, de alig van szava. Szomorúan nézi a leánykát, s mintha meg-megcsillanna szeme sarkában egy-egy könycsepp. Aztán hirtelen hangos jókedvre fakad, de gyermek szemmel is látom, hogy a jókedvet erőlteti. Hogy ne látná Anikó, aki a szívével lát? Hej, Ádám bácsi! Szólalok meg váratlan. De szerettem volna magával menni, amikor legációba ment. Velem? Nézett rám megütődve. Bizony, oda-vissza kerek egy napos szánkát hattam volna. Azám, kapott a szón Ádám, ma is szánkázhatnánk. Menjünk, menjünk, örvendezett Anikó. Már repül is a szán velünk az erdő felé. Ádám és Anikó a hátulsó ülésben ülnek, én szembe velük. Fel van csengőzve Pista is, Fecske is, meg-megrázzák bolond jókedvükkel a fejüket, prüszkölve fújják a meleg párát a hideg, arcpirosító levegőbe. Porzik a hó, itt is, ott is kiszaladnak az utcára, utánunk bámulnak. Aztán egyszerre csak bent vagyunk az erdőben. Sohasem láttam így szépnek az erdőt. Ameddig a szem ellát, fehér az egész világ. A fák zúzmarája ennél szebb virágot kilátott, és az a lenge fehéres fátyol, mely a fák fölött lebeg. Ez a temenyasszonyi fátylad, erdő. Hallgatag, elfogódott vagy, mint az oltár elé lépő leány, kinek boldogságáról oly ékesen beszél az ő némasága. Talán e pillanatban fogamzik meg lelkemben a hang, mely deresedő fejjel csendül dallá. Ó, erdő, erdő, sűrű rengeteg. Nem tud betelni a lelkem veled. Szép vagy, ha fáid daltól hangosak, legszebb vagy télen, mikor néma vagy. De csak én a kisfiú látom ezt a szép fehér világot. Ők nem látnak semmit a világból, csak egymást. Mint két fázós madár bújnak össze, mosolyognak, de ez a mosolygás oly szomorú. A csengő hangját hallják-e vajon? Hallom én, már nem vidám, de kesergő, síró hang ez, nagy szomorúságot, gyászfeketeséget bejelentő. Hallom a suttogva ejtett szavakat, de nem értem, oly csodásak, érthetetlenek. Félig mosolyogva, félig sírva suttogja el a lányka. Ugye nem szeret? Félig mosolyogva, félig sírva suttogja Ádám. Nem. Nem is fog szeretni soha? Nem. Gyűlöl, ugye? Gyűlöllek. Hát akkor csókolj meg! Ó, de bolondos tréfa ez! Nem törődnek velem! Ajkuk összetapad. De a csengő csak sír, s mintha az erdő is sírna, halkan, csendesen. Ők azonban nem hallják erdőnek, csengőnek a sírását. Újra kezdődik az a csodálatos, suttogó párbeszéd. Kérdi a leányka, félig sírva, félig mosolyogva. Holnap elmegy, ugye? El. Vissza sem jön, ugye nem? Nem. És elfelejt, ugye el? El. És nem látom soha többet, ugye nem? Nem. Hát akkor csókolj meg. És az ajkak összetapadnak. A csengő sírt, úgy sírt, és sírt az erdő is halkan, csendesen. Holnap megyünk. Csak ugyan megyünk. Már nem is repülünk, gondolkozva jár a nehéz havas úton Pista is, Fecske is. Kényszeredetten forog a csikorgó kerék. Hideg szél marja arcunkat, ritkán szólunk egyet-egyet. Ádám lehajtott fővel bámul maga elé, föl-fölrebben, mint az ilyet madár. Bölcs Antal vidám legátusi élményekkel próbálja megkacagtatni, de Isten tudja, hol jár Ádám lelke, fanyara mosolygása. Mintha mondaná, lettél volna ott legátus, ahol én, nem volnának ilyen vidám élményeid. A vén kollégium nem ismer fiára, csodálkozva nézi, mi történt vele. Szótlan sétál fels alá a szobában, aztán heverész, könyvet nem vesz a kezébe. Suttogni kezdenek a diákok. Valami nagy dolognak kellett történnie Benkő Ádámmal, csak áll, áll. Ha felszólítják, a kérdésre nem válaszol. Kérdi a professzor, nem készült? Még annyit sem mond, nem. Minden felszólítás egy szekundát jelent, dühös szekundát, mert dühösek a professzorok, hogy úgy hallgat, mint a néma. Még csak a nem szócskát sem tudják belőle kicsikarni. Mi történt magával? Beteg? Felejti, hogy egy fél éve van még, hisz maga kezdettől fogva kitűnő diák volt. Szándékosan meg akar bukni. Nem sajnálja a szüleit? Mint az izzó meleg kőre öntött vízcsepp, párolog le róla az erkölcsi prédikáció. Felfelveti lehajtott fejét dacosan, s már-már kiröppen ajkán a nyers visszautasítás. Kinek mi köze hozzá? Ez Benkő. Merőben Benkő. Egész falu ismeri erről a Benkőket. Az ő belső életükbe idegennek a bepillantást nem engedik. Más ember, ha kárré vallja egy állatját, mindent tudja az egész falu. Halljad, falu, halljad, mi nagy kárt vallottam. A Benkők eltitkolják a kárt. A Benkők nem panaszkodnak, nem keseregnek. Megdöglik egy ló, titokban eltemetik. Napok múltán érdeklődik ez is, az is, hol a szürke. Nincs erre válasz. Egy reggel aztán Benkő Ádám nem megy az osztályába. Keresik a kollégiumba, keresik a városban, sehol sem találják. A szobánk meg a szobán körül a folyósó kíváncsi diáknéppel telik meg. Össze-vissza találgatják. Mi történhetett vele? Megszökött volna? Hová? Haza? Egyebüvé? A rajta való ruhában távozott. Minden egyéb ruhája itt van. A könyvei ott állnak szép sorban, az ő külön asztalán. Én igen rosszat sejtek. Leülök a ládámra, ágyam karfájára hajtom a fejemet, úgy siratom Ádámot és Anikót. Valamelyik diák feleleveníti annak a diáknak az esetét, aki az 50-es években a pápista templomból az aranyfeszületet ellopta. Egy leány kedvéért lopta el. Azt mondta ez a diák a leánynak. Úgy szeretem magát, hogy még lopni is tudnék magáért. Erre a leány nagyot kacagott, azt mondta neki, hát lopja el a pápista templomból az aranyfeszületet. S a diák ellopta. Hajnalban, amikor Rorátréra harangoznak, besurrant a templomba, felszaladt az oltárra, lekapta oly nagy hirtelen a feszületet, szaladt a lány ablakához, de hiába kopogtatott. Az ablak nem nyílt ki. Közben észrevették a lopást. A kálvinista diákokra esett a gyanú, mert akkoriban is szerettek azok eljárni a Rorátéra. Nosza rögtön becsukták a kollégium kapuját, majd kisül, hogy ki van távol. A diák a zárt kapu láttára esze nélkül szaladt ki a városból. Évek múltán három udvarhelyi diáknak kedve kerekedett látni a hortobágyot, ott találkozott azzal a diákkal, aki a feszületet ellopta. Felcsapott betyárnak, de a feszület akkor is nála volt. Átadta a diákoknak, vigyék haza. Adják vissza. Leány van a Benkő Ádám dolgában is, mondta egy diák. Hallottam, hogy Ádám beleszeretett dombházán egy úri leányba. Az a lány úgy tett, mintha ő is szerelmes volna belé. Bolondította, aztán szeme közé kacagott Ádámnak, amikor búcsúzni ment hozzá. Ott voltál? Szegte a kérdést ennek a diáknak Bölcs Andal. Ugye nem? Na hát... De az én lelkemben tüzet fogott a diák meséje. Világosság gyúlt a nyomán. Egyszerre megelevenedett, megvilágosodott az erdei, különös, rejtelmes párbeszéd. Most már láttam, világosan láttam, hogy nem volt ez igazi enyelgés. Anikó kérdezte, nem látom soha többet, ugye nem? S felelt Ádám, nem. Mosolyogva felelte, de oly szomorú volt-e mosolygás. Igen, igen. Ádám komolyan mondta, nem. Igaza van annak a diáknak. Ádám beleszeretett egy úri leányba, az bolondította, aztán kikacagta. Ádám szíve megtántorodott, s a lelke megzavarodott. De hová tűnt Ádám? Ádám a város végétől csak egy hajításnyira ment, ott belépett a kapuján annak a nagy ridegháznak, amelynek homlokán kétfejű sas terjeszti ki szárnyait. Ádám jelentkezett katonának. Mérték alá állították, megvizsgálták, gyönyörködtek szép formás testében, s még aznap ráhúzták a császár ruháját. És Ádám egy hét múlva uniformisban jelent meg a kollégiumban, összeszedte a holmiát, közben szűkszavúan felelgetve az álmélkodó diákoknak, s az én félénk kérdésemre, tudják-e ezt otthon? Megrezzenve felelte, hogyne? Hogyne? Hát katona lett Ádám, aki papnak született. De hordják a híreket a diákok, hogy Ádámmal a kaszárnyában sem boldogulnak. Egyre a földet nézi, jobbra helyett balra fordul, felferriad a kemény szavakra, aztán ismét felejti, hogy katona, a káplár szidja, mint a bokrot, a bakák kacagnak a diák ügyetlenségén. Istenem, Istenem, mi lesz vele? Az lett vele, hogy egyszer este felé bejött a kollégiumba, s néhány barátját meghívta búcsúvacsorára. Azt mondta, más városba viszik. Mentek a diákok, éjfélig búcsúvacsoráztak, akkor becsöngettek. Velük jött Ádám is. Volt pedig véletlen egy üres padlásszoba, amelynek nem akadt lakója. Bement abba a szobába, ott gyertyát gyújtott. És írta Ádám, írta a leveleket virradatig. Amikor fölment hozzá egy pajtása, hogy lássa, alszik-e vagy ír még. Ádám aludt. Ott aludt a szoba kopasz padlaján. A katonakabát, az ing széttárva, kabát is, ing is véres. Mellette hevert egy két csövű pisztoly. Csak az egyik csöve volt üres. Ádám szíven lőtte magát. Végig üvölt a kollégiumon. Meghalt Benkő Ádám. Meglőtte magát. Hol, hol? Az üres szobában. Százával rohannak fel az üres padlás szobába. A mi szobánkba csak én maradok meg. Leopold. Az árva Leopold. Nem nézed meg? Kérdi Leopold. Nem, nem. Levetem magamat az ágyba, sírok keservesen, síratom Ádámot, de megnézni nem merem. Aztán jönnek lassan vissza a diákok. Mind előre látták, hogy így lesz. Ádám megzavarodott az elméjében. Írt a szüleinek, a testvéreinek, be sem zárta a leveleket. Olykuszán zavarosan írt, hogy alig olvasható, nincs egy értelmes sora. És írt két leánynak. Mind a kettőnek a kereszt nevére írt. Az egyik Ilona, a másik Anna. Mind a kettőnek csak egy-egy sort írt. De ez az egy sor világos, nem zavaros. Azt írta Ilonának. Megbabonáztál. Verjen meg az Isten. Annának ezt írta. Fájt a szívem. Hozzálőttem. Megint diákok jönnek, s felháborodva beszélik, hogy bejött négy bakas, egy káplár. Felkapták Ádám holttestét, beledobták egy gyalulatlan koporsóba, úgy vitték ki a kollégiumból. Minden szó, amit hallok, gyötri, mardossa a szívemet, és sírok, sírok, hangos jajszóval, mintha én volnék Ádám édesanyja. Ó, te szegény anya, te együgyű falusi asszony, te! Meghalt a te deli szép fiad, meghalt erőszakos halállal. Láttad őt szomorkodni az utolsó héten, de ugye nem ütöttél meg ezen, hisz máskor is búskedvű volt a te szózatos ajkú fiad. Nem sejtette meg az anyai szív, hogy halálba indul a gyermeke, hogy utolszor mondja, Isten áldja meg édesanyám. Nem, az anyai szív nem érezte meg ezt. Sem apának, sem anyának sejtelme sincs arról, hogy az ő fiúk, a kollégium, a falu büszkesége csak bámul, bámul maga elé, a professzorok kérdéseire nem felel. Egy napi járó a falu a várostól, s apának, anyának sejtelme sincs, hogy a fiók beállt katonának. Diák el nem árulja, rektor professzor hírül nem adja. Megvárják, amíg lecsap a mennykő. Akkor aztán azon a levegőben lógó, hosszú drótszálon, ó, milyen csuda kitalálás ez! Udvarhelytől Barótig repül a gyászfekete hír, Ádám meghalt. Lovas legény vágtatva viszi a dróton küldött levélkét, az elsőt, a legelsőt ebbe a kis faluba. Ádám meghalt. Hát lecsapott a mennykő. Földhöz veri az anyát. Ágyba fektetik, élethalál közt viaskodik. Fia koporsajára nem borulhat. De jön az apa, s vele Ádám bátyja, a nagyerejű, nagyszívű Jakab. Ezt a kárt már nem lehet eltitkolni a világ elől. Háborog az apa lelke, mint a kitörni készülő vihar. És kitör, dühöng, szakadatlan. Megcsalt, megcsalt! Italtól bódultan tántorog be a vén kollégiumba. Jakab szégyenkezve támogatja, csitítja. Hallgasson, édesapám! Nagy sereg diák gomolyog a folyosón, s megbotránkozva hallgatják a bódult fejű öregember kitöréseit. Megcsalt! Megcsalt! Azt hazudta pap lesz, s katona lett belőle. Hallgasson, apám, könyörög Jakab. Jöjjön, Vegyük meg a koporsót s a szemfedőt. Koporsót, szemfedőt, temesse el a császár! Oda jön a rektor professzor. Mi ez? Mi ez? A rektor professzor úr, figyelmezteti az öregembert halkan egy diák. De a bódult fejű öregember nem hallja, folytatja tovább. Hát ezért hulladtam tengerverejtéket, töltöttem a zsebit pénzzel, mindig töltöttem. Töltsed, vén bolond, töltsed! Csendesüljön, Benkő uram, szólal meg most kis uram. Isten adta, Isten elvette. Nem vette el, ordított közbe az öregember. Nem igaz, ő maga vette el az életét, meggyalázta a familiát. Ezt még Benkő nem cselekedte. Koporsót, hadd el te, koporsó, szemfedő, hadd el te, szemfedő. Édesapám, jöjjön, jöjjön. Közrefogták a diákok a boldogtalan öregembert, nagy kínnal, bajjal vezették ki a kollégiumból. Én a kapuból néztem utána. Vissza-vissza verődött. Megcsalt, megcsalt. Koporsó, hadd el te, koporsó, szemfedő, hadd el te, szemfedő. De Jakab megvette a festett koporsót, a szemfödelet. A kollégium bandája kíséri utolsó útján a halottat. Kivonul az egész kollégium. Az apára nem ismer rá, aki előző nap látta, hallotta. Komoran, földre sütött szemmel megy a koporsó után. A sír szélén némán megtörten áll. Szeme rámered a koporsóra, azután a tegnapi jelenet tanúinak nagy csodálkozására belezokog a gödörbe, amely egy szép reménységet kegyetlenül elnyelt örökre. Mindörökre. Benkő Dánielnek, az egyszerű szántóvető embernek igaza volt. Őt a fia megcsalta. Benkő Dániel és valamennyi szántóvető ember nem azzal a számítással adja kollégiumba a fiát, mint annyi meg annyi ezer szegény városi ember. A szántóvető ember nem spekulál a fiával. Kineveltetem, majd lesz a fiamnak nagy állása, szép fizetése, gazdag leányt vesz feleségül, a fiam lesz az én penzióm, amit ráköltöttem, majd kamatos kamatjával visszafizeti. Az egyszerű szántóvető ember nem gondol visszafizetésre. Nincs is szüksége rá. Túrja a földet haláláig. A föld, az édes anyaföld megterminéki a mindennapi kenyeret, ennél egyebet, ennél többet ugyan miért kívánna. Az úrrá lett fiú úri házában idegenül, hontalanul érezni magát. A szántóvető ember érzéke, tapintata sokkal finomabb, mint ahogy ezt te, művelt olvasóm, gondolod. Ő a família dicsőségéért nevelteti úrrá a fiút. Jól esik szívének, ha fia ellátogat a szülei házba, de ő a fia házába nem kívánkozik. Ő nem az az apa, aki kurta szárú cserépipát hord hosszú szárú tajtékpipával, s a durva lócáról a puha karos székbe helyezkedik át. Benkő Dánielnek, az egyszerű szántóvető embernek igaza volt, amikor a fiáért hullatott véres verejtéket, s a reá költött pénzt felhánytorgatá. Azzal a pénzzel szép nagy darab földeket lehet venni vala. Ő ezekről a szép darab földekről lemondott a família dicsőségeért. Az ő fiából papot jósoltak, ékes szavú papot, akinek a híre messze földet jár be majd. S íme az ő fia, a família büszkesége, egyszerre csak felcsap katonának. S teszi ezt egy leányért, aki a fejét elcsavarta, hűségében megtántorította, s végezetül kikacagta. S történt ez az ő szép, egészséges, erős fiával karácsony ünnepének három napján. Ezt egy szántóvető ember, egyszerű, síma úton haladó lelke, hogy értse meg? Nem, ezt Benkő Dániel keresztapám uram lelke nem érthette meg. Művelt apával is megesik, ugye, hogy egyszerre csak megdöbbenve látja, a fiút, aki szeme láttára nőtt fel, egy egész világ választja el tőle. Benkő Ádámot az apjától nem is egy, de több világ választotta el. tele a feje rendszertelenül össze-vissza olvasott könyvek útvesztőivel. Kis besétálnak lelke kapuján, Jósika, Jókai, túlidealizált nő alakjairő. Messziről bámul az utcán sétáló úri leányok után, szemtől szembe soha még egyel sem állt. S végzete hirtelen váratlan szembeállítja egy szép úri leánnyal, aki más gavallér hián beleköt a jóképű falusi diákba. Még nem ismerik a flört szót, de nyilvánvaló, hogy az úri leány flörtöl vele, ugrasztja, bolondítja szegény fiút, hogy ne kapná be a horgot. Ádám új, eddig csak könyvekből ismert világba kerül. Bemás itt a levegő. Itt minden illatozik. A kisasszony könnyű fajta nótákat klimpíroz a vén hangolatlan zongorán, de ennek a diáknak még soha senki sem zongorázott. Nem hallja, nem veszi észre a hamis hangokat, nem látja a lélek ürességét. A fiú meg van babonázva. A kisasszony pompásan mulat 3 napig, és amikor a boldogtalan fiú dadogni kezd egy valahol olvasott szerelmi vallomást, nem dadoghatja végig. Az istennő szeme közé kacag. Kivert kutyaként kullog haza, nem mer a tükörbe nézni, össze-vissza pofozottnak érzi magát. Hát ezért a leányért tántorodott el a vadvirágtól, perel magával, mint a haldokló gazember az ördöggel. S hiába kacagott az a leány a szeme közé, meg van babonázva. De mi lesz azzal a vadvirággal, akit, mint egy istenre, úgy nézett föl reá? Ezt már nem tudja, nem meri végig gondolni. S mert nem tudja és nem meri végig gondolni, nincs más menekvés, a halál. Én tudom, mi az, amikor az ifjú lelke válságba sodródik, s ami lesz, végig gondolni nem tudja. Nem meri. Benkő Ádámnak meg kellett halnia. A 6 kisbaconi diákból maradt hát 2, Antal meg én. Antal is elhagyni készül, már arról ábrándozik, bár éppenséggel nem ábrándos természetű, hogy jövő ősszel megy a pesti egyetemre. Még nem döntött, a matematikának vagy históriának lesz-e a professzora. Majd indulás előtt sapkába teszi a matematikát meg a históriát, velem húzatja ki a cédulát. Tudod, mondta, az eszem a matematikához, a szívem a históriához húz. No, meglátom, melyiket húzott ki. Én is már kezdtem szőni-fonni a terveket, építgetni a légvárakat. Istenem, hogy telik az idő? A 10 esztendőből elrepült 6, még csak 4 van hátra. Egyelőre verseket faragok titokban, igen rossz verseket, s mint valamennyi versfaragó diák, Petőfit szeretném utolérni, sőt még inkább túlszárnyalni. De alkudni is hajlandó vagyok, megelégedném azzal, ha testben, lélekben oly tökéletes lennék, mint Kárpáti Zoltán. De mit üzzem, fűzzem tovább? Ki is mi szeretne lenni egy 15 éves legényke? Ebben a korban a nagyra törés, vagy tán helyesebben nagyra látás, határtalan, mint a mesebeli halászné telhetetlensége, aki előbb király, majd pápa szeretne lenni, s végezetül Isten. A cápa teljesíti a telhetetlen halászné szertelen kívánságait, a putri helyébe palotát varázsol, megszerzi neki a királyi koronát, a pápai tiarát, de amikor megtudja, hogy ez sem elég, Isten akar lenni, rettentően felháborodik. Mit akar az a vén liba? Mars vissza a putriba! Hányan, ó, hányan kerülünk vissza a putriba, vagy tán nem is jutunk tovább, mire megvénülünk. Megint hull a hó, hull szakadatlan. Itt a karácsonyi vakáció. Mit gondolt, mit nem Bölcs Antal? Dombházát választotta. Abba a faluba megy legátusnak, ahonnan 1 esztendővel elébb Benkő Ádám sápadtan megtörtén jött haza. Nem is titkolta, azért választotta dombházát, hogy lássa szemtől szembe azt a leányt, aki miatt Benkő Ádám kioltá az ő szép ifjú életét. Antal is sápadtan jött haza, de ennek nem a szerelem volt az okozója. Mi bajod? Ég a mellem, mint az égő katlan. Antalt agyonetették, itatták hol borral, hol pálinkával a vendégszerető székelyek. Megrontották a gyomrát, de a matematika vagy história leendő professzora még mindig falusi ebben. Ha megrontja a gyomrát, a mellére mutat, azt tapogatja, símogatja, az ég, mint az égő katlan. Fanyalogva jár kell, szégyen lefeküdni, megéllés mián nem ízlik az étel, de etetik, tovább tömik, végül is lábáról a láz leveri. Az orvosság rossz fekete kávé, és mindig csak a rossz, seprős fekete kávé. Antalnak már nem csak a melle, de a feje is ég, valósággal lángol. Meg-meglátogatom, aztán egyszer meg is kérdezem. Láttad-e azt a lányt? Láttam. Milyen? Csipás, mondta megvetően, s kiköpött utána. Nyilvánvaló, hogy Antal nem volt költő. Antal filozófus volt. Lehetett volna az a leány mennyből leszállt angyal. Antal lelkét meg nem zavarja. Hát tovább égett Antal melle, lángolt a feje, ő maga sem vette komolyan a baját. Orvost, ha hívnak, nyilván azt mondja, ez a fiú igen beteg. Nem engedem, hogy a kollégiumba vigyék, míg a láza meg nem szűnt. Nem hívnak orvost, ő se kívánja. Feltámoljuk az ágyból, útra készülődik. Az ő apja van soron, az ő szekere visz engem is. Lassan járó, sovány öreg lovai vannak Benedek, Benedikt és Ámuelnek. Már hajnalban indulnunk kell, hogy kapuzárás előtt a kollégiumba legyünk. Fagyoskodva sietek a hajnali hideg levegőben Antalék udvarára. Itt-ott szalmatűz lángja világít ki az utcára, apró szikrácskák kavarognak a levegőben, hirtelen el is alszanak. Szeretnék ide is, oda is beszaladni, egy kicsit a tűz körül melegedni, belebámulni a tűzbe, s nézni, nézni, hogyan nyargal előre-hátra a tüzes csóva. Igen, igen, itt is, ott is perzselik a disznót, lideregve, melegedve állja körül a gyermeknép. Várják, sóvárogva várják a néhai fülét, farkát. De én már nem vagyok gyermek. De én már ötödik gimnazista vagyok. Én nekem sietős az utam, hát ha megesik a nagy csuda, és várakoznak miattam. Csak ugyan kint állt az udvar közepén a szekér, gyékényernyő sötétlik rajta. Öreg Benedek Benedikti Sámuel korholjan legény nagyfiait. Most veszik észre, indulás előtt, hogy a lógósnak egy lábáról hibádzik a patkó. Ott áll már a lógós az udvaron, egy legény a gyertyát tartja, egy a lógós lábát fogja, a cigánykovács kezében csattog a kalapács. Bemegyek a házba, fullasztó meleg bűz, mint minden olyan szobában, ahol sokan hálnak, ahol soha ablakot nem nyitnak. Az ágy szélén üldögél Antal. Rajta már a téli zeke, összehúzza magán jószorosan. Ebben a fullasztó meleg bűzben is, mintha dideregne. Egy öregasszony tipek topog a gyéren világított szobában. Nem kérdi, hogy vagy, fiam. Nem mondja, maradj itthon, fiam. Antalnak mostoha anyja van. Lám-lám, én egyszer betegséget színleltem, csak hogy tovább maradhassak édesanyám közelébe, s bizony nem engedett el az én édesanyám. Hírül hozzák, hogy befogtak. Antal feláll, egy kicsit megtántorodik, de összeszedi magát, s köszön a mostohának. Isten áldja meg, anyó! Az is köszön. Isten áldjon meg téged is. S tovább tesz-vesz, mintha ez az ifjú, a matematika, avagy a história leendő professzora csak az udvarra menne ki, tovább nem. Megfogom Antal karját, levezetem a tornác garádicsán. Három ló szomorkodik a szekér előtt. Antal kezel a bátyjaival, aztán fellép a fehércre, bebújik az ernyő alá, és utána ott a pokróccal beterített szénaülésen elhelyezkedünk. Tetejéig, végeig meg van gyúrva az ernyő szénával. A vén örmény minden udvarhelyi útjából cserépedénnyel tér meg, ha ugyan hazatér vele, s nem viszi egyenest be Olá országba. Lomha nagy testén sarkig érő jubőrbunda. Alig tud felcihelődni a fercére. Leül az első sarogja üléseire, melléje telepedik a tyúk szemű Lai. Pálinkál a hó, igazi disznóperzselő hajnal, csikorog a fagyos, havasi út a kerekek alatt. A három gebe bizonytalankodó ügetésbe halad végig néhány ház során. Még ki se érünk a faluból, e bizonytalankodó ügetés egészen bizonyos mendegélésé lassúdik. S így megyünk, mendegélünk, a fagyos, havasi út csak csikorog, bent az ernyő alatt pedig egy fiúnak ég a melle, lángol a feje. Sem apja, sem bátyja nem néz hátra. Egyszer sem kérdi, hogy vagy, fiam, nem fázol-e? Pedig jól tudom, hogy a vén örmény szereti ezt a fiát, a maga módján szereti. Nagyra van vele. De ez a família, mely unja a beszédet, ketté harap szót, mondatot. Hiszen igaz-igaz, a székely nem bőbeszédű, de ennek a familiának, mintha fájdalmat okozna minden szó, amit a száján kiereszt. Magas hegyek után következnek. Hegyek aljában magától megáll a három gebe. Tyúkszemű Lai leszáll, hogy könnyítsen a szekéren. Lekászálódik a vén örmény is, amikor látja, hogy a gebék nem tudják megmozdítani a szekeret. Alig egy perce áll a szekér, s a csattogó, maró hideg a kerekeket a símára csiszolódott, síkos úthoz fagyasztja. Én is kibújok az ernyő alól. Antal feje hátra hanyatlik a szénába. Csuda, hogy meg nem gyúl a széna, úgy ég, úgy lángol az arca. Hát, Anti, néz rám a vén örmény. Azt kérdi ebben a szép szóban, hogy nem száll-e le? Mondom szomorúan, Anti beteg, erősen beteg. Csóválja a fejét az öreg. Lai üti, veri a három gebét. Az öreg meg én a hátsó kerekek küllőibe kapaszkodunk. Végre megmozdul a szekér, de minden 20-30 lépésre megáll. Nekifekszünk a sarogjának, úgy toljuk a szekeret. Ránk sötétedik a patakfalvi hegynek, a legmagasabb hegynek az aljában. Csak a havas út, a havas mező világít, és toljuk, toljuk a szekeret. Egy öreg ember s egy fickó legényke. Jaj, ha látná ezt az én édesanyám. Sejtelme sincs róla, hány óra lehet. Lehet 8, lehet 10, de lehet 6 óra is, hisz 4 órakor már sötétedik. Még ezután fogom összegyűjteni azokat a nótákat, amelyekkel megnyerem az önképzőkör egy aranyát. Ebből az aranyból lesz majd az az egyfedelű ezüst óra, amelyet egy hétig, kettőig mindegyre kirántok, s nézem, nézem, hosszan nézem, hány óra. Hosszan, sokáig. Hadd lássák mindenek, akiket illet, hogy engem se a gólya költött. Ó, édes, szép ifjúságom! De az út, az rettenetes. Olyan rettenetes, hogy nem merem aprajára leírni. Félek, hogy hitetlenül csóválod fejedet, nyájas olvasó. Éjfélkor áll meg a szekér a vén kollégium kapuja előtt. Kibújok az ernyő alól. Szólok Laibának, segítsen ő is Antinak. Letámogatjuk Antalt, az apja hümmöget, de tovább nem jut a hümmögésnél. Nyílik a nehéz vasalt kapu, nagyot döndül nyíltában. Anti mondja alig hallhatóan, Isten áldja, édesapám. Az apja most mégis mond valamit, ennyit, ennye, ennye, s a kapu bedöndül utánunk. Már nem Antal a könyvtáros, nincs külön szobája. Föltámogatom a padlásszobába, még ébren vannak a diákok, élénken beszélik karácsonyi élményeiket, de hirtelen elakad a beszéd, megütődve néznek Antalra, mi lett ebből a csupa erő, csupa élet fiúból. Amikor megtudják, hogy csak megrontotta a gyomrát, vége a megütődésnek. Leül az ágya szélére, szól, hogy oldjam ki a zsákját, vegyem ki az ennivalót. Egész nap nem evett egy falatot. Azt hiszi éhes, pedig csak ég a melle. Kenyeret, szalonnát, penészesedő juhtúrót vesz ki a zsákból. Mohón eszi a csípős túrót, azt hiszi szegény, ez elfojtja a belül égő tüzet. Ám a csípős túró nemhogy elfojtaná, de éleszti a tüzet, még erősebben ég a melle, s lejjebb a beleiben, mintha macska kaparászna. Nincs lelkem otthagyni, lehúzom a csizmáját, a nadrágját, közben ő a felső ruháját tépi le magáról, s belehanyatlik az ágyba. Borogatás kéne a fejére, a hasára, de kisül, hogy egy csöpp víz sincs a szobában. Estére gyűltek be a diákok, senkinek sem jutott eszébe, hogy a piaci kútról vizet hozzanak. Több szobát bejárunk, víz sehol. Minden szobának világhíres neve van. Párizs, London, Bizánc, Lozan, Utrecht, Amsterdam, Debrecen. De egyiknek sincs vize. Jókor reggel doktort hivatunk. Fiatal ember, igazi doktor, nem felcser. Alaposan végig tapogatja Antalt, kifaggatja, aztán papírt, tollat kér, és sűrű fejcsóválások közt írja meg a receptet. Kérdi, van-e üres szoba? Van, mondják a diákok. Igen, tavaly óta üres egy padlásszoba, az, amelyben Benkő Ádám a szívéhez lőtt, mert hogy fájt a szíve. Mondja a doktor, üzenni kellene az anyjának, hogy jöjjön ide, ápolja. Nem, 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 rémüldözik Antal. Mostohája van, szólok halkan a doktornak. Mi majd ápoljuk, mondja egy diák. Nappal két osztálytársa, éjjel is kettő, ez a szokás itt. Egy diák szolga kisöpri az üres szobát, aztán négy diák fölemeli az ágyat, így viszik Antalt az üres szobába, ahol Benkő Ádám a szívéhez lőtt. Visszük a székét, a ládáját. Akik ápolják, azok is visznek széket magukkal. A beteg szoba be van bútorozva. Fát is hoznak, begyújtanak az érckályhába. Doromból a tűz, de nincs melege. Második tele, hogy ebben a szobában tűz nem égett. Szaladok ki a városba, végigjárom a fazekas mestereket, végre megtalálom a város végén, a barompiac szélén Antal apját. Szűk a fazekas mester udvara, a szekér a kerítésen kívül a barompiacon áll, a kerítésen átadogatja egy fazekas inas az edényeket, az öreg átveszi, Lainak továbbadja, a szekéren áll a fazekas, rakosgatja a tányérokat, tálakat a széna közé. Köszönök, mondja az öreg. Jobb Isten! Mondom, hogy Antal rosszul lett éjjel. Doktort hivattunk, megvizsgálta, receptet írt, külön szobába vitette. Az öreg rám bámul, az edény továbbadja Lainak, fületövét megvakarja, s végre kinyögi. Ejnye! Ejnye! Mondtam, ugye, hogy ne hozzuk el, veti oda Lai, s nyugodtan adja tovább az összemarkolt edénycsomót. Hallgass, förmed rá az öreg, s mintha semmi más nem történt volna, tovább folyik az edények adogatása. Hogy gyorsabban vége szakadjon, felpattanok a szekérre edényt adogatni. Végre megtelik a szekér, beballagunk a kollégiumba, egész úton csak ennyi szavát hallom. Hát csak ugyan? Bizony, bizony, csak ugyan. Kezdem érteni, miért nem szereti ezt az embert az én édesapám. A falu minden gyermekének huszár nagyapója. Fölmegyünk a betegszobába, megáll az apa a fia asztala mellett. Nézi, nézi, aztán megszólal. Kérdi az ápoló diákoktól. Ugye nem hal meg? Ó, dehogy hal, nyugtatják a diákok. Hát, szól a fiához, az anyádat küldjem-e? Ne, ne, ne! Na jó, nem küldöm. Következik hosszú hallgatás. Hol fáj? Antal végighúzza tenyerét homlokától a hasáig. Ez a felelet. Megcsemellett, mondja az öreg a diákoknak. Bizonyosan meg. Fekete kávét hozassak-e? Antal a fejét rázza, aztán megszólal. Megrakták-e a szekereket? Meg. Kár beromlani Oláországba. Miért te? Mert már visszavasút oda edényt eleget. Fenejtje meg, aki kitalálta. Szidja a vasutat, mert azóta mindig kárral jár Oláország. De megy, mégis megy, mert ez az ő élete. Ülni, üldögélni a megrakott szekéren, adni, venni, alkudni. Nagy csuda, ha ez az ember nem szekéren hal meg. Na, megyek, szólal meg hosszú hallgatás után. Elé ráncigál valahonnét a fehér harisnya ellenzője mögül egy kis bőrzacskót, abból kikotorász néhány piculát, a diákoknak ajándékozza, hogy vegyenek bort rajta, s adjanak Antinak is. Aztán megfogja a fia kezét. No, Isten áldjon, fiam. Hát, ugye, jobban lész. Jobban. Kezel velünk, s becsukódik az ajtó utána. Ugye, erőlködik a mosoly Bölcs Antal ajakára, szerencsés természete van az apámnak. Erősen szerencsés, jegyzi meg egyik diák. Sejtése sincs arról, hogy meghalok. Ne beszélj bolondot. Mondom, hogy meghalok. Ha édesanyám élne, s itt volna, ő megérezné. Itt maradna mellettem. De az én apám nem érzette meg, pedig 6 fia közül csak engem szeret. Hiába van 2 diák Antal mellett, mindig félve nyitok be a betegszobába, ahol Benkő Ádám a szívéhez lőtt. Amikor holtan hevert a szoba padlaján, nem mertem megnézni, de most látom, folyton őt látom. Az ő halálát követő éjszakákon borzalmas álmaim voltak. Felferriadtam, rémülten sikoltoztam, már alig mertem este lefeküdni. És a kollégiumból hazakísértek ezek a borzalmas álmok. Édesanyám kétségbe esetten folyamodott fűhöz, fához, mindenféle falusi orvosságot megpróbált, amivel az ijesztő álmokat előzni hitte a falusi orvosi tudomány. Még ónat is öntött egy vénasszony, s valahogyan úgy ömlött szét az ón, hogy katonaformát mutatott. Világos, hogy a katonától ijedtem meg. Attól. Csak ugyan. Benkő Ádám katona volt, amikor a szívéhez lőtt. A diagnózis tehát meg volt állapítva. De nem a vénasszony gyógyított meg. Ennél egy sokkal vénebb asszony. Az idő. S íme most, hogy beléptem ebbe a szobába, újra megjelennek a felijesztő álmok. Ott kellett volna lennem Antal mellett, de csak reggel látogattam meg, akkor is félve. És a 3. reggel felverik a kollégiumot. Meghalt Antal! És nem volt mellette senki, míg vívódott a halállal. Elébb az egyik ápolódiák hagyta ott, megy a szobájába, egy kicsit ledül. Aztán elálmosodott a másik is. Megnézte Antalt, nyugodtan aludt, amikor éjfélt kongatott a toronyóra. Hát, ha reggelig alszik. Ez is ott hagyta. Reggel felakadt szemmel találták Antalt. Nem volt, aki lezárja szemét. Nem volt, aki letörülgesse arcáról a halálverejtéket. Csendesen aludt el, vagy kínok között, ki tudja. Most már mindegy. Meghalt. Meghót? Ez volt az első szava hozzám Antal apjának, akire a város végén várakoztam. Meg. Igazán? Igazán. Éppen indulóban volt Oláország felé, amikor a drótüzenetet kapta. Rajta kívül 3-an jöttek. A veje, Gál István, végtisztességtételnél igen alkalmatos, ékes szavú ember. Ő szokta megköszönni a halott elföldelése után a gyászoló gyülekezetnek a megjelenést. 5 élő fia közt a legpiacosabb, István, és egy összeaszott, csupa csont és bőr anyóka, Rózsiné, Antal nagynénje. Ez lesz a siratóasszony. Őt hozták el a mostoha helyett. Egyenes Szabó Dániel uram házához megyünk, ott van kiterítve Antal. Megállnak a ravatal mellett, a férfiak merőn, némán nézik a halottat, csak a csupa csont bőr asszony nem bír hivatalos bánatával. Károgó hangján mindjárt belefog a siratóba. Hangjának, szavának sem lelke, sem szíve. Látszik, hogy Antal nem ennek az asszonynak a szívéről szakadt. Hogy ennek az asszonynak szívéről sohasem is szakadt gyermek. Bemásként siratta el Ráhel néni az ő fiát. Ó, lelkem, Antikám! Antikám! Jaj, jaj! De szép valál! De jó valál! S mégis meghalál! Jaj, jaj! Elég, elég! Hallgattatja el az apa. Még nincs itt a gyülekezet. Megindultság csak a vő komoly, ünnepies arcán látszik. István gyámoltalanul áll egy helyben, vajon meddig kell még itt állnia? Lassan, nehezen gyűlnek, gyülekeznek az apa széles mellében azok a vízcseppek, amelyeknek, ha eljutnak a szemgödrébe, s onnan elé szivárognak, könycsepp a nevük. Keze hátával törülgeti a szemét, tovább nézi, nézi legkedvesebb fiát, fejét csóválgatja, hümmöget. Már gyűlnek, gyülekeznek a szavak is. Hát meghaltál. Isten adjon neked nyugodalmat. Ott hagyjuk a halottas házat, csak a csupa csont és csupa bőrasszony marad a ravatal mellett, hogy mindjárt rákezdje, ha jön valaki. Ó, lelkem, Antikám! Antikám! Jaj, jaj! Ékes szavú, ünnepies arcú Gál István a temetés rendezője. Ő vásárolja a szemfödelet, a koporsót, sejem sapkát Antal fejére, fehér harisnyát a lábára. Ő megy nagy tiszteletű Szilveszter uramhoz, az első paphoz, hogy megkérje egy könyörgésnek s egy szentbeszédnek az elmondására. Nagy az öröme az öreg embernek, amikor hallja, hogy készül a diákbanda is, egész nap próbálja a halotti indulót. Hogy a sír felett egy diák, a kollégium poétája mondja majd a búcsúztatót. S csak ugyan minden úgy folyik le szép rendjében, ahogy előre megmondatott. Temetés után csodálatos beszédessé lesz az apa. Nem győzi dicsérni a diákbandát, hogy az milyen szépen mozsikált. Egy hordócska bort rendelt a muzsikáló s a halott vivő diákoknak. Nagy a becsülete a vőnek, aki olyan ékes szavakban köszönte meg a gyülekezetnek a megjelenést. A professzor uraknak, akik a megboldogultat minden szépre s jóra tanították. A diákoknak, akik őt betegségében ápolták. A bándistáknak, akik utolsó útján elkísérték. A halott vivőknek, akik a fáradtságot nem sajnálták. S végezetül annak az ékes szózatú diáknak, aki nem sajnálta az éjszakai nyugodalmat, s nem csak megírta búcsúztató versét, el is szavallotta. Nagy adakozó kedve támad a legkedvesebb fiát vesztett apának. Ami ruhája, könyve volt Antalnak, mind szétosztja a diákok között. Gyöngyszem írású Szabó Dániel ulammal, aki nem csak a csizmáit csinálta remekbe, de remekbe pingálta a betűit is, ajándéklevelet írat. Gál István háromnapos leánykájának ajándékozza a falu végi kertjét. Annak az emlékezettjére ajándékozta ennek a leánykának, hogy Antal halála napján született, meg annak az emlékezettjére, hogy Gál István az udvarhelyi temetőben becsületet szerzett a familiának. Ami nemes mag ennek az öregembernek a keblében el volt temetve, a fia temetése életre keltette, kivirágoztatta. Mintha a fiát is csak azért tanítatta volna, hogy ezt a szép temetést megérje. A dolgát jól végző ember megelégedettségével, nekividult szívvel ül fel a szekérre, arca, szeme mind azt mondta. Én vagyok az az öreg ember, nevezett szerint Benedek Benedikti Sámuel, aki fiának az a szép temetése volt. A búcsú pillanatában csak én voltam szomorú, igazán szomorú. Ádám után Antal. Egyedül maradtam.